Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket a Katolikus Egyetemi Lelkészség nevében a mai és egyben idei utolsó nyitott előadással. A három héttel ezelőtt megkezdett témát, ami a katolikus tanítás elfeldítését, félremagyarázását célzó írások bevezetője, illetve rövid összefoglalója volt. Ma este Németh Norbert atya egy konkrét mű kritikájával folytatná, ez pedig nem más, mint a 2003-ban megjelent Dan Brown regény, a Da Vinci Code. Megkérem az atyát, hogy tartson meg a mai előadását.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Mai előadás előtt egy rövid megjegyzést szeretnék tenni, ami arra vonatkozik, amit az előző előadásnak a legvégén mondtam, akik nem voltak, azért inkább felidézném azt a kánoni írásokról, azokról a könyvekről beszéltem, amelyek az újszövetségi szentírásnak a 27 könyveként váltak ismerté, és van a kezünkben. Ezeknek az írásoknak a egyik részéről, az evangéliumokról hosszabban is beszéltem egy kicsit az előző előadásban, három héttel ezelőtt, és azt is említettem, hogy nem mindegyik evangélium készült úgy, hogy egyszerre az egészet megírta volna az evangélista, hanem voltak olyan részek, amit megírt, aztán később az ősegyháznak a gyakorlatából, liturgikus illetéből bizonyos részek kerültek bele. Ennek kapcsán volt egy hallgató, aki nem merte akkor megkérdezni, és akkor mondta, hogy azért csak egy következő alkalommal nyugodtan hozzam szóba, az, hogy ő megkérdezte volna, neki egy kicsit ez úgy jött le, hogy hát akkor végül is ezek az evangéliumok is olyanok, hogy van egy igazi része, ami biztosan Krisztustól származik, Krisztusnak a szavai tanítása, és akkor még ahhoz kapcsolódott imitamott egy kis ősegyházi elem is, vagyis picit benne ez úgy csapódott le, hogy nyomokban Krisztus tartalmaznak az evangéliumok. Én nem így akartam ezt a megjegyzést tenni, hanem csak azt szerettem volna elmondani, hogy Máté evangéliuma kapcsán jegyeztem azt meg, hogy az utolsó fejezet 18-as versében olvassuk: menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére. És akkor azt említettem, hogy a mennybe menetele előtt a tanítványaitól búcsúzó Jézus valójában ezt a keresztelési parancsot, ezt a missziós parancsot adta tanítványainak, egy olyan parancsot, amit ő nyilván ebben a formában így nem mondott, hogy kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére. Ugyanakkor az evangélista fontosnak tartotta, hogy a küldetés Jézus szájából hallják, és egy olyan liturgikus elemet vett be, ami az ősegyházban, Jeruzsálemben a keresztelés akkor szokás volt, így kereszteltek Jeruzsálemben. Na most, és végülis a lényeg, amit akartam mondani ennek kapcsán, hogy a sugalmazottságom egy új szövetségi könyvnek az nem csak azokra vonatkozik, azokra a szavakra, amelyek biztosan 100% ziher, hogy Jézus Krisztusról van, ez úgy nevezi a biblikumot ipsissima verbákra, tehát ami ténylegesen Jézusnak a szájából származó mondatok voltak, hanem az a teljes evangéliumra vonatkozik. Hiszen a sugalmazás az az isteni inspiráció, amellyel vezeti a Szentlélek az írót, aki korának gyermeke, ismeri irodalmi műfajokat, történelmi összefüggéseket lát, és Isten vezető üzenetét tudja leírni, megfogalmazni. És ő a sugalmazásra, a Szentíró sugalmazásra választotta akár az ősegyháznak a liturgikus elemeit, és mindazokat a képeket, amelyek belekerültek az evangéliumba. Tehát a sugalmazás a teljes szöveget, és annak képi világát, és az összes elemét érinti, tehát a teljes könyvre vonatkozik. Ez lett volna az egyik ilyen visszautalásom az előző előadásra. Másik pedig, ugye a jobb szappanoperák úgy fejeződnek be, hogy valami izgalmas résznél, hogy majd érdekes legyen a folytatás. És azt említettem, hogy van egy személyes vonatkozása ennek a regénynek, meg a kis életemnek, mégpedig az, hogy én ezt a regényt nem a megjelenésének az évében olvastam, hanem kicsit később, 2005-ben, akkor 13 paptársammal elutaztunk Dél-Amerikába, ezt most nem azért mondom el, hogy eljön nekem, hanem egy missziós atya, aki már azóta visszatelepült Magyarországra, hírt filmos atya, ő vitt el 13-unkat magával Paraguayba, ahol 30 éven keresztül szolgált a Isten ügyét missziós szerzetesként, így jutottunk el aztán Argentínába és Brazíliába is, és én voltam a legfiatalabb zarándok a 14 pap közül, ezért sok mindent nekem kellett vinni a mellgatyáknak a cuccaiból is. Így a misebort én vittem, meg mivel Dél-Amerikába mentünk ezért, hogy a gyomrunk biztos legyen, el tudják képzelni, mást is vittem a misebort kívül, az egész csapatét. És a táskámban miatt csak nagyon kis hely maradt a személyes dolgoknak, és a két könyvet tudtam erre a 3 hetes útra magammal vinni, az egyik az a Biblia volt, a másik meg Dan Brown-nak a Da Vinci kódja. Ahol Viszori Zoli, aki a reptéren látta, hogy milyen könyveket hoztam, következőt mondta, hogy milyen bolond vagy, hogy elhozod ilyen útra ezt a fél téglát, ugye 670 oldal, a 2004-es magyar nyelven megjelent változata, meg jó vastag papírra van nyomva, és hát tényleg tekintélyes helyet foglalt a bőrünkben, és nem azért vittem el, mert hogy ez a kettő egy fajsúlyban lenne, hanem érdekes volt számomra a fiataloknak a piszkálódása, hogy már atya olvas, mondjon már valamit, úgyhogy ők piszkáltak föl, hogy ezért vittem el erre az útra, mert rájöttem, hogy úgyse tudnám otthon elolvasni, így pedig majd az utazás közben majd lesz rá módom, úgyhogy ezt én 10 évvel ezelőtt ezen az úton tudtam elolvasni. Mai alkalommal konkrétan Dan Brown-nak erről az írásáról, Da Vinci Code-ról szeretnék beszélni. Amit az előadás előtt röviden szeretnék mondani, nehéz műfajba vágom nehéz fába vágom a fejszét, nehéz műfajba próbálkozom, mert egy nagyon klassz regénynek a kritikáját próbálnám itt most élő szóban előadni. Hát ez önmagában egy elég reménytelen vállalkozás, ha belegondolom, hogy van egy zseniális, hogy is mondjam, írói vénával megszerkesztett regény, krimi, ami szinte minden oldala olyan, hogy tovább kell lapozni, mert érdekel a folytatás. Na most ezt szeretném én kritizálni. Nyilván akkor tudnék szellemi párbajba lépni Dan Brown-nal, hogyha mondjuk hasonló stílusban én is egy regényt és egy krimit megjelentetnék, amiben történelmi dokumentumokra, többek között a evangéliumokra vagy az által idézett írásokra utalni. Na most tekintettel arra, hogy nem vagyok ókor és középkor szakértő és egyháztörténés sem, ezért ezt a szellemi párbajt már az elején elkerülném. Inkább szeretnék a könyvnek bizonyos pontjaira rámutatni, el is fogom mondani mindjárt, hogy miért tartom ezt mindez fontosnak. Valójában, amikor Dan Brown-nak a könyvét a kezünkbe vesszük, akkor van egy másik nehézség is, amikor ezt próbálják egy kis kritikával illetni, az pedig abból fakad, hogy a bizonyítékokkal szemben lehet tudományosan érvelni. Viszont a fikcióval, a fantáziálással szemben nagyon nehéz tudományosan érvelni. Ez a másik korlátja ennek az előadásnak. Miután itt elmondtam a korlátokat, azért számíthatnak remélem valami szellemi örömre is. Először is a műfaját tekintve szeretném a könyvet röviden bemutatni. Ez egy olyan regény, ami történeti dokumentumokra próbál visszanyúlni, de ugyanakkor a regényben rengeteg szálat indít el a szerző, ami azért is izgalmas, mert akkor kevésbé tud az ember koncentrálni egy szára, hogyha fut másik 6 mellette, és nyilván ezzel van egy szándék az írónak, talán az előadás végén erre rá is fogunk jönni. Úgy mondanám én ennek a könyvnek a műfaját, hogy történelmi regényként előadott krimi. Most, amikor Dan Brown ezt a könyvét megírta, akkor olyan témákat hoz be, emel be ebbe a regényébe, ami egyébként önmagában egy-egy téma is már bestseller lenne a kevésbé kereszténységgel, kevésbé szimpatizáló körében. Jézus Krisztus igazi kiléte. Mondjuk ilyen könyvcímmel, ha megjelenne írás, azt gondolom, hogy nagyon sok embert foglalkoztatna, vagy érdekelne. aztán a szent nőiességnek az eszménye, a katolikus egyháznak a bűnei. És még lehetne sorolni, ezek mind olyan elemek, amelyek valójában önmagában is érdekesek, pláne úgy, hogy még ez a krimibe, egy regénybe vannak beleültetve, benne elrejtve. Dan Brownnak a könyve, miután megjelent, rengeteg kritika írt ezt az írást. Na most, hogyha kritikákat össze szeretném foglalni, akkor legalább 12 jelentős kritikáról lehetne szólni, ezzel nem akarom a hallgatóságot mutatni. Én kettőt szeretnék csak bemutatni. Az egyik, talán a leghíresebb, a Da Vinci Bluff, a Da Vinci kód hibáinak a feltárása. A másik, az pedig Da Vinci kódnak a nyomában. Én erre a két könyvre alapoztam, hogy ebből építettem fel a mai előadásomnak az anyagát. Amikor a két könyvet felhasználtam, azért azt is hozzáteszem, hogy még mellette millió más irodalom is létezik. Én 12-vel találkoztam, ezek a könyvek 12 komolyabb írásra mennek vissza, vagy hivatkoznak. Na most ez a nagy mennyiségű kritika is bemutatja azt, hogy egyáltalán nem közömbös az, amit ebben a regényben Dan Brown leírt. Sajnos ezeknek a kritikáknak azért csekély az olvasottsága, mert nem regény stílusban és krimi stílusban íródtak. Nyilván legalább úgy kellene, vagy ugyanúgy vezetnék a könyveladási listákat és rátákat ezek a könyvek is, ha ezeknek az írói nem történészek, nem levéltárban dolgozók, vagy nem a teológiához értő személyek lennének, hanem ugyanúgy írói vénában megáldott emberek, ami belőlem is hiányzik, ezekből a könyvekből is hiányzik, tehát senki nem olvassa el, mert hogy nagyon száraz és túl tudományos. Ezekből igyekeztem kiemelni néhány olyan szempontot, amiből majd remélem sikerül megértetni, vagy bemutatni azt a kritikát, amit fontosnak tartottam. Dan Brown azt állítja a könyvében mindjárt a legelején, hogyha valaki majd hazamegy és meg akarja nézni, akkor az Adatok című lapon találja dőlt betűvel, amit most mondok. Egyébként a könyvet, ahogy említettem, 10 évvel ezelőtt elolvastam, de úgy, hogy kicsit belelendüljek, megnéztem 6 részletben a filmesített változatát is, Tom Hanks főszereplésében. A film az messze nem olyan izgalmas és jó stílusú, mint amilyen a regény egyébként. Azért 6 részletben, mert talán ez is mondja, hogy a regény az jobb, azt nehezebben tudtam letenni. Azt írjam az Adatok című részben, hogy azok, amikre hivatkozik dokumentumok, ezek mind megfelelnek a valóságnak. Azok a szervezetek, azok az állítások, amelyeket ezekkel kapcsolatosan mond, ezek mind valósak. Ezek elég súlyos mondatok. Igazából az előadásom szeretne segítség lenni, hogyha a műfajt nézem, segítség szeretne lenni azok számára, akik hasonló kérdésekkel olvasták ezt a regényt, hogy felmerültek benne bizonyos kételyek. Most nem biztos, hogy minden kérdésre ki tudok térni, meg kételyt el tudok osztatni. Néhány fontosabbat emeltem ki. Egyrészt, ami Jézus Krisztusra és Mária Magdolnára vonatkozik, aztán a katolikus egyház nő ellenességére, a regény állítása szerint, és az apokrif írásokra, nem kánoni írásokra. Ezekre próbálnék fókuszálni. Egyébként két olyan kritikája is létezik a Da Vinci kódnak, ami az egyik irány, amit katolikus szerzők írtak, tehát teológusok, a másik pedig a történészek, akiket nem lehet azzal megvádolni, hogy a katolikus egyház védelmében írták meg a Da Vinci kódnak a kritikáját. Sőt, az egyik szerző, Sharon Newman, a Da Vinci kód a történész szemével, egyébként magyar nyelven a Gold Book kiadó adta ki Pécset 2005-ben. Ő egyáltalán nem katolikus, ez több mondatából is kiderül a szerzőnek. Mégis a tudományos tisztesség arra hívja, hogy a tények meghamisítását azt ne tűrje szó nélkül, még akkor sem, hogyha ezzel egy olyan körbe kerül, ami mentben katolikusokat talál maga mellett egyébként. A Da Vinci kódnak néhány állításáról szeretnék most szólni, és akkor hogyha ezeket megnézzük, akkor jöhet talán az izgalmasabb kritikai rész. Akik nem olvasták, vagy nem nézték meg a filmet, esetleg megkérdezhetem, hogy vannak olyanok, akik egyáltalán nem ismerik a történetét. Akkor nagyon röviden, három mondatban hadd foglaljam össze, csak azért, hogy ne maradjanak ki ők sem magától az alaptörténetből. A történetről mondtam, hogy egy krimiben van elbújtatva az az egyház kritika, Jézus Krisztusról szóló tanításoknak a kritikája, az evangéliumok, a kánoni írásoknak a kritikája, illetve az apokrif filodalomnak a felmagasztalása, illetve a kereszténységgel szembeni kritika, egy nagyon izgalmas kriminek a esemény láncolatában van elrejtve, és mindezek a kritikák, egyház, kereszténységgel szembeni kritika Dan Brown gondolatvilágából úgy jelenik meg, hogy egy-egy hősnek a szájába, gondolatsorába adja bele ezeket. Valójában az egész esemény az Franciaországban és Angliában játszódik. Ott indul a történet a Párizsi Louvre Múzeumban, ahol megölik a múzeumnak a kurátorát, akiről a regény során kiderül majd, tovább olvassa az ember, hogy egy ősi, titkos rendnek, a Sion rendnek a nagymestere volt. Megölték, egy gyilkosság áldozata lett ennek a Louvre Múzeumnak a kurátora, akinek a testén, holttestén egy titkos írást találtak. Éppen ezért a francia rendőrség, a Harvard Egyetemnek a szimbológia tanszékét vezető Robert Langtont hívják meg, hogy ezt az írás megfejtse, aki nem tudta megfejteni, és azért egy Sophie nevű a rendőrségnél dolgozó titkos írás szakértő segít, aki kiderült, hogy amikor meglátta az elhunytat, valójában a nagyapját vélte benne fölfedezni, és hát a meggyilkoltnak ténylegesen ő az unokája volt. És valójában ez az üzenet, ami a holttesten látható volt, ez neki szólt már, mint Sophie nőnek. Langdon és nővű együtt próbálják ezt a titkot megfejteni, ugyanakkor a gyanú rájuk is terelődik, így aztán a rendőrség rájuk száll, így ők is menekülnek, és Langdon és nevű eljutnak Langdonnak egy brit ismerőséhez, Lyle Teabinghez, aki királyi történész, meg Grál szakértő volt, és ő próbálja nekik segíteni az írást megfejteni, meg hát az egész üzenetnek a miértjét és az okát feltárni. Közben az is kiderült, hogy mi ezzel a Teabinggel együtt Angliába repül nőven is Langdon. Kiderül az is, hogy ő volt az, aki meggyilkoltatta ezt a kurátort, és még két másik társát, az Opus Dei egyik tagjával végeztette ezt a gyilkosságot. Majd Angliában, aztán hosszas nyomozás és szakértés után felderül az a titok, vagy kiderül az a rejtély, hogy hol is őrzik a Szent Grál titkát, illetve mindazokat a titkos írásokat, amelyeknek az őrzésére a Sion rend volt hivatva. És a regénynek a legnagyobb különlegessége kiderül, hogy a meggyilkolt Louvre Múzeumnak a kurátorának az unokája, ez a Sophie nevű, Jézus Krisztusnak és Mária Magdolnának egyenes ági leszármazottja. Ez a csúcspontja talán a regény esemény számának. Ugye a regény egy nagyon fiktív gondolatsor, talán így röviden összefoglalva, remélem, hogy akik olvasták és láttak a filmet, valami hasonló éltek át. Na most a cselekményre azért volt egy kicsit szükség azok miatt, akik nem ismerték, vagy már régen olvasták. Szeretném ezzel a rövid kis eseménysorral bemutatni azt, hogy na most ebben az esemény láncolatban és krimiben van elrejtve mindaz az egyház és kereszténység kritika, illetve az apokrif irodalomnak a kiemelése a kánoni írásokkal szemben, amit Dan Brownnak a regényében megismerhetünk. Na most, aki egy kicsit is a történelemmel tisztában van, rájön, hogy nem állja meg az állítása a helyét, hogy valójában a valóságnak megfelelnek azok a hivatkozások és állítások, amiket Dan Brown a regényében tett. Persze tudjuk azt, hogy elolvasunk egy ilyen könyvet, ami nyomtatásban megjelent, ugye azt szoktuk mondani még, hogy a újság is, hogy ez biztos igaz, mert ki lett nyomtatva. A papíron sok minden elfér. Ismerik ezt a gondolatsort, hogy nem jelenhetett volna meg ez a könyv, ha nem lenne ennek alapja. Ismerik ezeket a véleményeket. Egyébként, ezt csak úgy zárójelben mondom, hogy a fikció a legalkalmasabb eszköz a manipulációra. És ezzel zseniálisan írt egyébként Dan Brown, a Da Vinci Kódnak a szerzője. A tényeknek az elferdítése, ez egy fantasztikus eszköze, hogy a kételyt elrejtse az olvasóban, az író, és gyakorlatilag elkezdi ebben a kételyben pörgetni, ennek a spiráljának a végén megjelenik az, hogy ez lehet, hogy ez nem is igaz, ez a rész, meg akkor egy nagy becsapás áldozata lettem. Végül is ez a könyvnek az egyik fő mondani valója. A könyv, ahogy említettem, nagyon sok száron fut, ami gyakorlatilag felismerhető talán minden egyes olvasónak az élménye volt, hogy minden egyes szál végül is kifut arra, hogy a Szentírás az valami olyan könyvsor, amiben azért nem biztos, hogy meg lehet bízni, amiben érdemes kételkedni. Emlékeznek, hogy előző előadásban Napóleont is idéztem. Az ember bármit elhisz, csak ne legyen benne a Bibliában, ugye. Vicces volt a mondat, de ugyanakkor nagyon nagy igazság is volt benne. Mindegyik szár kifut erre, hogy gyakorlatilag Szentírással, Egyházzal és Jézussal kapcsolatos kritika fogalmazódik meg benne. Kiderül a könyvből, hogy amikor egy-egy krimi szálat bontogat ki a regénynek a szerzője, hogy ilyen súlyos mondatok is elhangoznak a regényben, szinte minden hazugság, amit apáink Krisztusról tanítottak nekünk. Jézus kiváló ember volt, de nem volt Isten. Istenségét nagy Konstantin kezdte el állítani, és ő rendelte meg gyakorlatilag az evangéliumokat, ő finanszírozta ezeknek a megjelenését, amelyekben Jézus Krisztusnak kiemelik az isteni vonását is, aki valójában csak ember volt a regény állítása szerint. Aki végigolvassa a könyvet, vagy megnézi a filmet, mondom, így értelmez egy kicsit a helyzetét, ha keresztény, hogy mintha egy összeesküvésnek az áldozata lenne, és kiderül, hogy velünk csak elhitették, hogy Jézus Krisztus Isten. Most Dan Brownnak nagyon izgalmas a bizonyítási módja. Nagyon érdekes dolgokat vonultat fel, mindjárt beszélek róla, csak ezt egy hasonlatot szeretnék mondani, hogy hogyan próbál bizonyítani Dan Brown regényében. Képzeljük el, ezt mindenki, azt talán nem lesz nehéz elképzelni, mindenkinek az életében készítettek kiskorában, csecsemőkorában, kiskorában, gyermekkorában, serdülőkorában, felnőtt korában képeket róla. Mondjuk 20 felvételt valaki így kiválogat, így random szerűen, de talán arra kiválogat az életünkből, és odaadja annak, aki egyáltalán nem szimpatizál velünk. 20 képet. A 20 képből ő meg megír egy személyünket lejárató életrajzot. 20 kép. Tényleg mi vagyunk rajta, és rólunk szól. Csak éppen kiragadva a valóságos kontextusból egy teljesen más történetet épít rá, és hivatkozik képekre. Na most a Dan Brownnak a regényét olvasva pontosan ez történik, hogy kiragad képeket Leonardo da Vinci-nek az utolsó vacsora képét, Sion Rand, aztán kiragadja az Opus Dei-t, kiragadja az apokrif írásokat, és ezekre fölépít egy saját történetet Jézus Krisztusról. Ez röviden az ő bizonyítási útja, hogyha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni. Valójában minden eszközt ehhez vonultat föl. Ezen a kis kockán igyekeztem elhelyezni a legnagyobbakat, az utolsó vacsora képét, aztán a templomos lovagrend jelképét, a Szent Grált, illetve az Opus Dei-nek a logóján. Na most ezek a képek, amikre hivatkozva írja meg a regényét. Említettem azt, hogy Dan Brown a regényében apokrif írásokra is építi a regény hőseinek a monológiait, gondolatsorait. És ezeket le is szokta hivatkozni, hogy melyik dokumentum miatt állítja ezt. Na most egy dolgot elfelejt állítani, hogy ugyanezt a történetet Abbé titka, Szent vér, Szent grál kapcsán, ezt a 80-as években már megírták, amit ő 2004-ben megírt. Ezt úgy nevezzük, hogy plagizálás. Ugyanez a történet 1980-as években, hogy miért nem lett világszenzáció, azért, mert nem volt olyan stílusa a regény korábbi szerzőinek. Szóval ez volt igazából a könyvének a legmarkánsabb forrása. Most igyekszem azt bemutatni, hogy mik azok az általunk és a történészek által is ismert, illetve a biblikusok által is ismert és kutatott források, amikre Dan Brown a regényében hivatkozik. Dan Brown a regényében olyan forrásokra igyekszik hivatkozni, amiből ő szeretne valamit kimutatni. Mi is a célja? Az a célja, hogy feltárja, hogy bizony, léteznek olyan bizonyítékok, amelyek az új szövetségi szentírásban bemutatott kereszténységgel és Jézus hittel kapcsolatosan megelőzőek, tehát hogy korban előbbiek. Tehát az a kereszténység, az a Jézus hit, az a Jézus élmény, amit mi a szentírásból, az új szövetség könyveiből ismerünk meg, az már másodlagos. Létezik egy korábbi, és ezeket a forrásokat, amiből a regénynek a gondolatsorait meríti, ezeket a forrásokat fogom most bemutatni. És ez óriási hazugság a könyvnek, ezt szeretném bemutatni, csak azért, mert ezek egyszerű konkrét tények, hogyha valaki szeretne utána nézni, még a Wikipédián is ezeket megtalálja. A regény három bizonyítékra hivatkozik, amelyekből kijelenti egyszerűen Dan Brown, hogy ezek korábbi leletek és korábbi dokumentumok, mint amiket a Szentírásban olvasunk az Új Szövetség könyveiben, és az apostoli levelekben, Pál apostol leveleiben, János jelenések könyvében és a zsidó levélben. Három forrásból merít alapvetően a regény, az egyik a Hold tengeri tekercse, a másik az a Nag Hammadiban talált dokumentumok és a Q dokumentum. Ezekről szeretnék egy kicsit beszélni. Valójában mind a három forrást azért nevezi meg Dan Brown, mert hogy ezzel is egy picit próbál történészi lenni, ugyanis bevallja a regény elején az író, hogy ő nagyon is komolyan vette ennek a regénynek az elkészítését, végigutazta azokat a helyszíneket, amelyekre hivatkozik a könyvben, volt a Louvre-ban, volt Angliában, volt a Westminster apátsági templomban, aztán járt Rómában, volt New Yorkban, az Opus Dei székházában. Mindazokat a helyeket, amiket megnevezett, azokat mind a regény megírása előtt végiglátogatott. Igen ám, csak hogy a helyszínek végiglátogatás az még nem azt jelenti, hogy attól még hiteles lesz, mert még egyszer van a fényképek, hogy ki hogy használja, hogy ragadja ki az életünkben, pláne, hogyha még nem is szimpatikus neki Jézus Krisztus meg a kereszténység. Először is a kumráni tekercsekről, vagy a holtengeri tekercsekről szólni. Kumránban 1947-ben találtak meg egy esszénus közösséghez tartozó tekercseknek a gyűjteményét a holtengernek a közelében, és ezeket, amikor megtalálták, akkor valójában nem csak történészek, nem csak ezen ókorkutatók, hanem biblikusok is dolgoztak rajta. Hiszen a holtengeri tekercsek, ezek egy olyan esszénus közösségnek a gyűjteménye volt, amely Jézus Krisztus előtt, tehát Jézus Krisztusnak a működése előttre datálható. Magyarul egyszerűen a holtengeri tekercsek írásaiban, soraiban, szavaiban azért nem történik Jézus Krisztusra és az ő művére utalás, nagyon egyszerűen azért nem történik, mert Jézus Krisztus előtt keletkezett. Ószövetségi könyvtöredékek vannak benne, aztán az esszénus közösségnek a szabályzatai szerepelnek benne. Most pusztán erre hivatkozni, lehet, hogy egy kevésbé ebben a témában járt az olvasó számára, hát ez kúván micsoda szenzáció, és valóban foglalkoztak vele a biblikusok, csak éppen nem az új szövetségnek a kutatói, hanem az ószövetségi, mert egyetlen új szövetségi könyv töredék, és egyetlen apokrif írás sem szerepelt a Hold tengeri, vagy más néven a kumráni tekercsek között. Az anyagoknak a jelentős részét a történészek, ókorkutatók és a biblikusok egybehangzó véleménye szerint Krisztus előtti II.-III. Században írták meg. Most erre hivatkozni, hogy ez alapján az igazi Krisztus, az igazi evangéliumot mutatja be a regény, hát feletti hazugság. A második forrás a Nag Hammadi leletek, amire a Dan Brown regénye, mint tekercsekre hivatkozik. Lehet, hogy a képen nem annyira látszik, ez a jobboldali rész világos talán, hogy nem tekercsek ezek, hanem dokumentumok, mert kódex darabokat találtak meg. Kódex darabokat, tehát nem is tekercsek voltak ezek, mert mindegy, de lehet, hogy mondjuk ezt a formaságok. Ha nézzük, mi a tartalma. 1945 és 46 között találták meg ezeket a tekercseket. És amikor felfedezték ezeket a tekercseket, valójában olyan dokumentum sorra leltek a kutatók, amely dokumentumok abba avatják be a kutatókat, hogy egy kopt írást olvashatnak, ami egy görög szövegnek a fordítása volt. Olyan görög szövegeknek a fordítása, amelyek a második és a harmadik században keletkeztek Krisztus után. És ezeket a negyedik században fordították kopt nyelvre. Kutatók szerint teljesen világos a vizsgálatok alapján, hogy ezek negyedik századi írások és egy eredeti görög, korábbi századokban keletkezett, második, harmadik században keletkezett írásoknak a fordításai. Vagyis a leletek nem ősiek, mert azt mondja Dan Brown, hogy ezek Jézus tanítványait megelőzve kerültek leírásra, tehát még az apostolok mielőtt tollat ragadtak volna, Pál apostol, Péter apostol, János apostol, Jakab és Júdás ugye leveleiket megírják, vagy az evangélisták az evangéliumot, ez már létezett, ebben van a hiteles Krisztus kép. Ebben csak az a tévedés, hogy ezek görög nyelven íródtak, második, harmadik században, aminek a kopt fordítását találták meg Egyiptomban. Egyébként ennek a Hammadi papírusoknak a szakértője, Robinson professzor következő kijelentést tette Dan Brown könyve kapcsán. E könyv sikere a szenzáció éjségre vezethető vissza, amely egy olyan tudós, mint engem is, aki a tényekhez igyekszem tartani magamat, feltühít. Például, amikor a Nag Hammadi dokumentumokra hivatkozik, a műnek a hitelesség látszatát akarja kölcsönözni. Az én tudományos szakterületemről Dan Brownnak semmi fogalma nincsen. Feltételezem sem görögül, sem koptul nem tud. Tájékozatlanságát elárulja azzal is, hogy a Nag Hammadi leleteket tekercsenek nevezi, pedig azok oldalakból összetűzött kódexek, ahol a képen is látjuk. Gnosztikus szektának az írásai voltak ezek a Nag Hammadiban, Egyiptomban megtalált írások, és ennek a gnosztikus szektának az volt a tulajdonsága, hogy valójában Jézust ők nem tartották embernek, mert ami testi, ami az emberhez tartozik, azt ők mind megtagadták és megvetették. Úgy is mondhatnám, hogy igazából ők tagadták Jézus emberségét. Ha valaki végigolvassa Dan Brown könyvét, ő sajnos pont az ellenkezőit állítja a Nag Hammadi leletekből kiolvasva. Ő azt állítja, hogy az itt talált írások Jézust nem tartják Istennek. És pont az ellenkezője igaz az összes gnosztikus szektára, hogy ők Jézusnak az emberségét tagadták, és Istennek tartották. Egyébként egyik eredetiség a doketizmus is innét származik, hogy Jézus csak isteni természettel rendelkezett, és az, hogy ott a kereszten szenvedett, az csak látszott. Ezt jelenti a doketizmus, dokein, csak látszik, ami ott történik. Azt mondták ezek a szektáknak követői, a gnosztikusok, hogy Jézus csak Isten, olyannyira, hogy tagadták az emberi természetét. Dan Brown sajnos pont a fordítottját olvasta ki ezekből az írásokból. Valószínűleg ő egy másik kopt nyelvet ismert. A Q forrásról, ami a legtitokzatosabb módon jelenik meg a regényében Dan Brownnak, nagyon misztikus módon vezeti be az egész Q forrást. Azt mondja, a Q forrásról ezt maga Krisztus írta, az eredeti Krisztus kéziratot őrzi a Q forrásnak a leletei. Hát, ezt még én is tanultam a teológián, minden baptestvérem, akik teológián járnak, hallottak egy olyan ős evangéliumról, amiből a három egybehangzó evangélista, a Márka, Máté és a Lukács együtt merítettek. Tehát volt egy olyan, az ő evangéliumok, Máté, Márk és Lukács evangélium mellett keletkezett forrás, ami gyakorlatilag egy írott anyag volt már a szóbeliséget követően, és ezt felhasználták az evangélisták, amikor a saját evangéliumokat megírták. Ez a Q nagyon titokzatos volt Dan Brownnak, olyannyira, hogy egy misztikus köddel övezte, olyan egyszerűen meg a Q-nak a feltörése a német Quelle szóból, amit a biblikusok neveztek így el a Quelléből, csak Q dokumentum, tehát a forrás, az evangéliumok forrása, így jelölték ezt. Természetesen ez a forrás a regény állításával ellentétben teljességgel tanította Jézus istenségét, meg emberségét is. Hiszen ezt a szinoptikus evangélisták, az előbb említettem, felhasználták. Talán az izgalmasabb része a most következik az előadásnak, hogy léteznek-e bizonyítékok Jézus és Mária Magdolna szerelmi kapcsolatáról. Jézus és Mária Magdolna kapcsolata. Talán ez a legizgalmasabb része a regénynek, már mint ami a, nem a krimi részét, hanem a teológiai vitáját illeti, apokrifekre alapozva, Dan Brown írásában. Ezek három ponton próbálnak megalapozást járni. Azért mondom, hogy próbálnak, mert hát gyenge alapokon állnak. Az egyik az a korabeli zsidó társadalomnak a berendezkedési szokása. Azt mondja egyszerűen Dan Brown, hogy elképzelhetetlen volt Jézus korában, hogy valaki ne lett volna hős, és nem nagyon adtak hitelt annak a szavának, aki nem volt családos, vagy nem volt házas ember. Jézus korából pontosan tudjuk a ókor kutatók, illetve a biblikusoknak a kutatásaiból is, hogy a kumráni közösség tagjai már nőtlenségben éltek. Azok az esszénusok, akiknek a tekercseit, a holtengeri tekercsén, kumráni tekercsként megtalálták, hogy az Jézust megelőzően is volt már, tehát nem csak Jézus idejében, hanem Jézust megelőzően is voltak, akik nőtlenként éltek a zsidó társadalomban. A másik, amire hivatkozik Dan Brown, amikor Mária Magdolna és Jézus kapcsolatát próbálja a fantázia kapcsán, illetve a fikció szintjén kiszínezni, akkor olyan apokrif írásokra hivatkozik, amelyek ugye nem kerültek bele a kánoni könyvek közé az új szövetség írásokban, illetve Leonardo da Vinci-nek az utolsó vacsora című festményére is hivatkozik. Amikor a regény ezekre az apokrifekre próbál alapozni, akkor ezt mind úgy mutatja be, hogy a gonosz Vatikán ezeket elrejtette ősidőktől fogva. Egyébként a Vatikánnak a szóhasználata roppant anakronisztikus az egész könyvben, mert a 14. században is Vatikánról beszél, ami Róma város határán túl volt. Akkor semmi köze nem volt a pápáknak a Vatikánhoz, mert Lateránból irányították a katolikus egyházat. Magyarul ezekre a kis apróságokra, meg a 7. századi vatikáni titkosítások, meg elrejtések, amikor hivatkozik, megint nagyon furcsa, mert ilyen nem volt ilyen fogalom, hogy Vatikán. Ez a pápáknak a legújabb kori lakóhelye, illetve amit kormányozzák a katolikus egyházat, illetve ahol a hivatalok található. Egyébként, amikről beszél a Dan Brown, többek között a Tamás, Péter, Mária evangéliuma, azt mondja, ezek máig eltitkosított írások. 1979-ben jelent meg magyar nyelven a Tamás evangéliuma, Péter evangélium és Mária evangélium, amiről azt mondja, hogy egészen az ő regényének a megírásai ezek a Vatikán titkos levéltárakon voltak. Nyilván ettől van egy ilyen izgalmasabb része is, hogy ő még oda is bejutott, amikor mindennek gondosan utána járt, hogy megírhassa nekünk, Teofiloknak mindezt, és átadása. A Dan Brown állítása szerint ezek az apokrif írások, amiket az előbb mondtam, hogy nem tudja, hogy Vanya professzor 79-ben ezt már kiadta a Bukareszti Írók kettes köteteként, második köteteként, erről nem hallott valószínűleg, meg hát nyilván más nyelveken is megjelent. Azt állítja ezekről az írásokról, Tamás, Péter, Mária evangéliumáról, amire hivatkozva mondja, hogy Jézusnak Mária Magdolnával komoly kapcsolata volt, szerelmi kapcsolata volt. Ezekről az írásokról azt állítja, hogy itt található az eredeti Krisztus kép, az igazi evangélium. A még nem megrontott, még nem irányított evangélium írás, amit ugye Nagy Konstantinusz kötő a 4. századra, hogy itt még az érintetlen Krisztus képpel találkozhat az olvasó, az igazi Krisztussal. Most ebben az sántít, hogy pontosan ezek az idézett, vagy említett apokrifek, a Mária evangélium, a Tamás evangélium és a Péter evangélium is, ezek mind jóval később keletkeztek, mint a Károly evangéliumok. Azok az első század utolsó éveiben biztos, hogy keletkeztek, Jánosi 95 körül íródott, az említett apokrifek pedig 150 és 250 között keletkeztek, görög nyelven. Egyébként én végigolvastam ezeket az apokrifeket, a magyar nyelven is, nem csak arról van szó, hogy a nem jól fordítottak, de ezek olvashatók a más nagy nyelveken is. Nincsen szó egyik említett apokrifben sem, amire Dan Brown hivatkozik, egyikben sincsen szó Jézusnak és Mária Magdolnának a házasságáról, sem gyermekéről. Ezek majdnem mind gnosztikus iratok voltak, amelyek megvetették a testet, a szexualitást és a nőket különösen. Az az igazság, ha végig gondoljuk, hogy egy lépést hátrébb lépünk, hogy Dan Brown pont ezekre a kis nüansznyi dolgokra nem figyelt, hogy pontosan olyan apokrifekre hivatkozott, amelyek gnosztikus háttérből keletkeztek, íródtak, és ami az egész gnosztikus közösségnek a teóriájával, alapfelfogásával gyökeresen elrendeztek. A regény szerint tehát ezek az eredeti evangéliumok úgy mutatják be Jézust, hogy ő rokon szenvezett a nőkkel, és idéz is az egyikből egy részt, amiben arról van szó, hogy Mária Magdolnát jobban kedvelte, mint a többi tanítványát. Ezt a részt máig nem lehet megtalálni az eredeti apokrifírásban. Következő gondolat, amiről még röviden szólni, a Jézus és Mária Magdolna házasságának alátámasztásaként Leonardo da Vinci-nek a utolsó vacsora elnevezésű műalkotására is hivatkozik. Itt, amikor hivatkozik erre az alkotásra, szeretném is kicsit közelebb hozni, akkor a János evangéliumnak a 13. fejezeti 13. fejezete ihlette meg a festőművészt. Ezt szeretném felolvasni, ezeket a verseket, amik a festők megihlették. Miután Jézus elmondta ezeket, megrendült lelkében, és tanúságot tette szavakkal. Bizony mondom nektek, egy közületek elárulni készül engem. Zavartan néztek egymásra a tanítványok, vajon kiről beszél? Az asztalnál közvetlenül Jézus mellett volt az egyik tanítványa, az, akit Jézus szeretett, ez János. Simon Péter intett neki, hogy tudakolja meg, kiről beszél. Az ráhajolt Jézus kedvére és megkérdezte tőle, ki az Uram? Azt feleli Jézus, akinek én mártom be a falatot és nekiadom. Bemártotta tehát a falatot és odaadta Judásnak, a karióti Simon fiának. A falat után belément a sátán, Jézus pedig így szólt hozzá, tedd meg hamar, amit meg kell tenned. itt engedi át Dan Brown leginkább a fantáziáját ennél a képnél, ugyanis talán látszódik valami abból a képből, van egy nyíl, ezt én nyilasztam oda, hogy arról az alakról, Jánosról azt állítja, hogy valójában az nem János, hanem Mária Magdolna. Csak ugye az a kérdés, hogyha a festőművész Leonardo da Vinci János Evangélium 13. fejezetének ezen sorai ihlettek, akkor hol van János? Mert hogy akkor ő, hát akkor hogy kérdez meg? Na, tehát hogy ez egy furcsaság, amire a könyv nem válaszol, egy apró furcsaság. Ugyanis a művész a képen bevallása szerint is, meg a művészettörténészek szerint is ezt a jelenetet festette meg. A Dan Brown a könyvében azt állítja, hogy a kehely nincsen az oltár asztalon, mert Jézus és az általa Mária Magdolnának gondolt János alakja adja ki a kehelyet, ahogy így egymástól elhajolnak és a csípőjük összeér, és az a kehely ezért nem szerepel az oltáron, vagy hát az utolsó vacsora asztalon a kehely. Ez meg azért nem igaz, mert még itt nem kezdődött el az áldozati vacsora, ez még János evangéliumát, hogy valaki elolvassa, még Jézus nem vette a kezébe a kehelyet, sem a kenyeret. Ugye ebben a részben három tanítvány, hogy hallottuk, Simon Péter neve említődik meg, ő az az alak, aki ott behajol a Jánoshoz, bocsánat. És az egyik kezében, ez már biztos nem látszik, mert sajnos nem túl jó a felbontás, egy kés is van, hogy hát ő megoldja azt, aki Jézust el akarja árulni. És akkor ott van Kalióti Júdás, aki pedig a jobb kezével megragadja a pénzes zacskót. Na most eléggé hiteltelen lenne a bibliai szöveghez, főleg, hogyha a művész is bevallja, hogy ez így kelte meg, hogyha ott János az ellenne tüntetve valóvá az asztalon túlra. A regényből az is kiderül, hogy Mária Magdolna, miután megfeszítették Jézus Krisztust a Golgotán, ő a méhében hordott magzattal Galliába távozik, Franciaország területére, ahol hát megszülik az egyszülő gyermeküket, Sára nevet kapja, és ettől a gyermektől származott aztán a Merovink család is. Ugye ez a menekült királynő Mária Magdolnának az alakja, meg az egész menekülés, hogy ő Galliában, Franciaországban talál egy zsidó közösségben menedéket, ez valójában a regény írójának a fantázia készségéről tesz tanúbizonyságot, mert semmi alapja nincsen annak, hogy az első században Galliában jelentős zsidó közösség lett volna, ahonnét Jeruzsálemből menekültek volna csapatosul. A Sion rend őrizte ezt a titkot, a regény állítása szerint már mind azt a titkot, hogy Jézusnak és Mária Magdolnának egyenesági leszármazottjai vannak, amelyet újon nevű francia király alapított Jeruzsálemben 1099-ben, ezt állítja a regény. Ezzel szemben az igaz, hogy a Sion rendet nem 1099-ben, hanem 1956-ban egy őrült Pierre Blandard alapította, egy olyan titkos társulatként, amely próbált meghamisítani ókorinak tűnő dokumentumok gyártásával mind a kereszténységgel, mint Jézus Krisztusra és a Bibliával kapcsolatos koncepciókat és a keresztény hitet akarta ezzel megdönteni. Tehát a Sion rendet a regény állítása szerint 1099-ben alapították, ezzel szemben az igaz, hogy 1956-ban, és ez a Pierre Blandard, aki megalapította ezt a titkos társaságot, 1984-ben azért lépett ki saját bevallása szerint az által alapított Sion rendből, mert olyan hazugság spirálba kerültek, hogy már nem tudta, hogy logikus hazugságrendbe állítani mindazt a dokumentum sort, amit ez idő alatt 56 és 84 között gyártott a társaság. A katolikus egyház és a nő ellenességről röviden annyit szeretném mondani, hogy végig a nő ellenességet úgy mutatja be Dan Brown az egyház kapcsán, hogy ez a Vatikánnak a nő gyűlöletéből származik. Hogy említettem, Mária Magdolnának a szerepe kulcsfontosság ezen a téren. Azt állítja Dan Brown, hogy az egyház kiközösítette Mária Magdolnát, sőt prostituáltnak titulálta, és próbálta a hírnevét lejáratni, hogy nehogy fény derüljön ki létére meg arra, hogy Jézus Krisztusnak vannak utódjai. Ez volt a nők tudatos háttérbe szorításának az oka, és a boszorkány öltözéseknek is a közvetlen origója. A regény egyébként a valószínűleg a női olvasó közönségnek is íródott, mert fölcsiklandoztató, azt mondom, sok feminista mozgalomnak, hogy a női principiumnak a visszaperlése történik a regény sorainban. Nagyon burkolt és szép formában. A Szent Grálról pedig az derül ki, hogy valójában ez nem is az a kehely, ami fölfogta Jézus vérét, miután a katona láncsája megnyitotta Jézus oldalát, ahol mint vér is visszolt ki, hanem valójában ez egy olyan szó összetétel, amiből a regény szerzője azt olvasta ki, hogy Sacreál, királyi vér. Tehát nem kejhet, meg nem erényt kell keresni, ez a királyi vér, amely a Merovingi családon keresztül végigvonulva egészen Sophie nevéig jut, a regény egyik hőség. Na most, aki ugye a regény állítása szerint Jézus és Mária Magdolna egyenesági leszármazottja, a királyi nemzetség mai élő tagja. Az inkvizícióról is tesz egy nagyon csípős megjegyzés Dan Brown, 5 millió nőt végzett ki mágián a katolikus egyház boszorkányként. Úgyhogy ez a nyugati világban igaz lett volna, hogy 5 millió nőt kivégeztek volna akkoriban, kipusztult volna a legalábbis Európának a nyugati része, ahol a boszorkányöldözés hát lendületes és hát tapasztalható jelenség volt. Ezzel szemben az igaz, az 5 millió számmal szemben, hogy a történészek szerint 40-50 ezer olyan áldozat lehetett 1450 és 1750 között, tehát 300 év alatt 40-50 ezer szemben az 5 millió nővel, akik között férfiak és nők is vannak, akik nem pusztán az egyháznak a mágiáin végezték az életüket a eretnek tanítások miatt, hanem más bűnökkel kombinálva az államapparátus és az egyház közös fellépésével lettek kivégezve, ami nyilván szomorú, és az egyház vonatkozásában megbánni való bűn. Csak a szám nem igaz. Dan Brown nem játszik el egy kicsit sem azzal a gondolattal, amivel a biblikusok nagyon intenzíven foglalkoznak, hogy ez a Mária Magdolna ez ki volt, ugyanis az evangéliumokban többször szerepel, ez akkor Betániai Mária, vagy éppen aki a Simon farizeus házában az alabásra merényben viszi a finom illatos olajat, vagy éppen az a nő, akiből Jézus hét ördögöt űzött ki. Ezt ő simán összevonja mind a hármat, nem játszik ezzel a kis apró biblikus feladattal, és egyszerűen elintézi, késztényleg vesz, hogy ez ugyanaz a három személy. A templomosokról is tesz egy valótlan megjegyzést. Azt mondja, hogy a templomos lovagrendnek a tagjai voltak a gótikus templomok architektúrájában dolgozó legaktívabb emberek, akik elrejtettek bizonyos női principiumokat ábrázoló kódokat. Ez azért nem igaz, mert ezek harcoló alakulat voltak, tehát ezek nem annyira az építkezéssel is a gótikus katedrálisoknak a díszítésével foglalkoztak, ha valaki utána néz. Egy másik valótlan megjegyzése is van Dan Brownnak, hogy a templomos rendet az 5. Kelemen pápa oszlatta föl, ezzel szemben az igaz, hogy Szép Fülöp francia király oszlatta föl. Azt állítja Dan Brown, hogy 5. Kelemen a Tiberészbe dobatta a templomos lovagokat, miután megégette. Ez azért nem volt igaz, mert szegény 5. Kelemen Avignonban volt fogságban, és a Tiberészon mint egy kicsit távolabb esik. Az Opus Dei-ről azt állítja, hogy titkos szervezet a katolikus egyháznak, teljesen nyilvánosan létezik olyannyira, hogy a Eszkél alapító atyát szentté avatta II. János pápába. Csak azért mondom, hogy nehogy valaki betűjön neki, ez egy valóságos társulat a katolikus egyházon belül. Ami Nagy Konstantinra vonatkozik még, ez utolsó gondolat, azt állítja Dávárom a regényében, hogy Nagy Konstantin volt az, aki finanszírozta, megrendelte és megíratta az evangéliumokat, amiket mi a kánoni evangéliumok kapcsán ismerünk. Ugye nehéz azt elképzelni, hogy Nagy Konstantinig több millió keresztény halt vértanú halált valótlan iratukért. Nagyon nehéz volna elképzelni azt, hogy amit Dan Brown állít, hogy Jézus csak egy ember, de egy jófajta, meg egy nagyon szeretnivaló és szeretetre méltó ember, hogy egy ilyen Jézusért, hogy keresztények ezrei adták volna vértanú halál, adták volna életüket vértanúként, vértanú halálukkal, hogy tanúskodtak volna. Csak képzeljük el, hogy ma is vannak szimpatikus hősök, de amikor arról van szó, hogy te meghalsz-e érte, nem biztos, hogy megtennék. Nagy Konstantin, ebből egyébként annyi igaz, hogy valóban én Nagy Konstantin, és 4. században ő volt az, aki a milánói elitummal engedélyezte a keresztényeknek a nyilvános vallásgyakorlását, és nyilván abból a koncepcióból indult ki, hogy államvallás volt korábban és a római birodalomban, mi lenne a kereszténység is államvallás lehetne. Ez már a milánói elitum után egy későbbi történet lesz, de ez nem azt jelentett, hogy akkor ő íratta volna, meg ő finanszírozta volna, hiszen az előző előadásban 3 héttel ezelőtt pont azt próbáltam elmondani, hogy mi minden bizonyítékot tudunk felsorakoztatni arra, hogy a kánoni írás, az a 27 új szövetségi könyv, amit látunk a Bibliában, az bizony az első században keletkezett utoljára, János evangéliuma 95 körül. Da Vinci kód azt állítja, hogy Nízai zsinaton merült fel, és ott fogadták el kicsi többséggel Jézus Istenségének a tanításán. Ezzel azt írja, hogy egész pontosan szoros szavazással. Elég idegen fogalom a Nízai zsinat fogalomtárában a szoros szavazás, viszont a valaki utána néz az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásaiban, ami sorra hozza a zsinati dokumentumokat és határozatokat, és azok körülményeit és a szavazásokat is, kiderül, hogy 99%-os volt a zsinati szavazáson Jézus Krisztussal kapcsolatos összes tanítást érintőre. Utolsó megjegyzés még szintén ehhez a gondolatsorhoz, hogy a Jézus Istenségéről szóló tanítás az már azért is bőtség, azt gondolom, a 4. században fogalmazódik meg, mert hogy gyakorlatilag Pál apostolnak a levelei bőséges példát adnak arra, hogy Jézus istenségi, valódi isteni természetét olvassuk. Például a Filippi levél. Jézus Krisztus isteni mi voltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mind zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez. Vagy János evangélium első sorai, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Végezetül még egy-két apróság, ami a tévedések közé tartozik, hogy utána néztem, a Harvard Egyetemen máig nincsen szimbológia tanszék, ahonnét meghívták Robert Langdont, hogy a titkos írás szakértőjeként megfejtse a Louvre-ban elmúlt kurátornak a testén lévő titkos kódot. Másrészt azt állítja, ez is apróság, Dan Brown a regényében, hogy az olimpiát 8 évenként Afrodité tiszteletére rendezték már görögök, ezzel szemben Zeuszira, Zeusz tiszteletére, és 4 évente talán ezt más is nem kell nagyon bizonyítani tudja. Azt állítja a regényében Dan Brown, hogy a merovingok alapították meg Párizs városát, legfeljebb ugye székhelyről tudták választani, mert ez már akkor 700 éves múltra tekintett vissza, amikor ők meg tudták volna alapítani. A Da Vinci kódnak a torzításai, még egyszer mondom, talán a hasonlatra, hogy hatotajul a fotók, a buszfotó, amit kiragadunk, kiveszünk egy kontextusból, ráadásul egy nem szimpatikus személy kezébe adjuk, hogy akkor ebből csináljunk egy másikat lejárató, minket lejárató írást, ugyanígy Dan Brown a kereszténységet, hogy lejárassa, gyakorlatilag ezeket a képeket kiragadta, apokrif írások, aztán a zsinat meg egy-két olyan történelmi személyiség, vagy társulatok, Opus Dei, vagy templomos rohadrán, vagy inkvizíció, boszorkányüket is, amiből ő egy olyan keresztény képet mutat be, amit a regényből úgy ismerünk meg, aki becsap, aki elárulja az igazi Krisztust és elfedi a valóságot. A kármeli írások között második Péter levélben ezt olvassuk. Mert nem mesterkért meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságáról. Mindig van aktuális autoritás az ilyen könyveknek és regényeknek azért, mert ő valószínűleg nem hagyta abba az írást, hiszen elég inspiráló volt a több milliárdos bevétele a 30 millió példányban elkövet könyvből, úgyhogy gondolom, hogy írói vénája tovább ragadtatja a fantáziáját, és ha elő fog állni még majd más írásokkal is. Minden esetre érdemes tudni, hogy nem minden állja meg a helyén, sem történetileg, sem teológiailag, sem az egyszerű valóság alapján, amiket táblán leír és kinyomtattat nagyszerű nyomtákkal. Köszönöm szépen a figyelmüket! Válaszoló kérdésekre, hogyha van, akiben valami kérdés vagy hozzászólás felmerül. Bátran. Én nagyon kedveltem ezt a regényt, közben hadd mondjam, hogy egyik legszimpatikusabb regény volt, mert nem a tartalma miatt, ha elbírtam letenni, még egy ilyen utol sem, amit említettem. Ha nincsen kérdés, nincs, mindenben igazadhatom. Nincsen kérdés, akkor egy kis ajándékkal készültem, ezt fogadják szeretettel. Hamarosan Jézus Krisztus születését fogjuk ünnepelni. Annak a Jézus Krisztusnak a születését, akiről a kánoni evangéliumokban olvasunk, az eredeti Krisztusról, aki szegényen, kitaszítottan, egyszerű gyermekként jelent meg közöttünk. Isten megjelent ilyen egyszerű formában közöttünk, a hatalmas Isten. Erről készítettem egy rövid kis képsort, meg ha ügyes lesz, akkor egy zenét is tudok hozzá produkálni, és akkor azt fogadják szeretni. Még ma meg leszek. Köszönöm, kapcsolódik a lány is. Ölembe hajtott a fejét az ősz, és kérte, felsúghajtva halkan, simogassam meg deres haját. És közben szeliden hullották leveleit a fák, magasba tárva csupasz kezüket, s könnyezve kérték az égurát, hadd élvezhessék még egyszer a nap kedves mosolyát, látsugarát. Míg újra el nem jő a tél hófehér vastag bundájával, jégvirágos tekintetével, hosszú estjeivel, csendjével, szomorúan szép, csendes, hangos ünnepeivel. Ünnepek, picinyi hétköznapi csodák. Ünnepek, piros cipőskékbe bújtatott apró meglepetések. Ünnepek, jászol fölé hajló fakereszt. Ünnepek, sírva nevető, trombitáló emberek. Ünnepek, rohangálás, hangos veszekedés, elhagyott kisgyermekek, magára maradt emberek, akik zokognak, a szeretetet sietősen megvásárló felnőttek között. Ünnepek, méregdrága ajándékok, amelyek feleslegesek és hasztalanok, melyek nem arra hivatottak, hogy a szeretetet kifejezzék. Ünnepek, kimerültségtől összeeső asszonyok, a karácsony falat. Ünnepek, üres kezeink csodatétel, a szív csendje, mely hozzád szól. Azon az éjszakán, amikor újra megjelenik a fényes csillag az égen, mely jelt ad neked, hogy készülj. Ünnep, az átventi négy gyertya, amely újra összegyűjt, kicsit és nagyot, és megvilágítja a sötét kis szobát. Ünnep az, amikor rád gondolok, gondolataimban az Úr elé visznek, hogy együtt legyünk. Ezért vagyunk éjféli misén, ezért vagyunk együtt Jézus születésének ünneplésében, ami újjászületésünk. Ünnep az ige, aki megtestesült, hogy benned és bennem is életé legyen. Ünnep a két kezem s tekintetem, s az igazi kockázat gazdagsága, az ingyen kapott és neked átnyújtott szeretet, fájdalomtól könnyes csillogása. Már 2000 éve sem sikerült igazán a karácsony, legalábbis nem emberi elképzelés szerint. Először is a várovárt király helyett rongyos csecsemő jött. Úgy érkezett az igaz, mint akinek nem lehetett ellenállni, de nem nagyságának, hanem kicsinségének. Azzal az üzenettel, hogy akaratunk és közreműködésünk nélkül nem juttat el bennünket sehová. Nem győz le hatalmával a mi döntésünkre vár. Arra, hogy elhiggyük az egész világot, az egész üdvösséget nekünk találta ki, de nem akarja ránk kényszeríteni. Felvette ember voltunkat, hogy osztozzék a sorsomban. Kiszolgáltatta magát nekünk, hogy megmutassa. Hatalma nem erőfitoktatás, hanem konkrét, nekünk szóló szeretet. És hogy egy kis jó kívánságot haza is tudjanak vinni, majd arra gondoltam, hogy segítőimet megkértem, hogy egy-egy kis képecskét majd fogadjanak szeretettel az előadás végeztével, ahogy elhagyják a termet. Mindenkinek szép estét, és még előtte visszaadom a szót a nőmnek, Ritának.
És ezt az előadás sorozatot is. Szeretném mindannyiunk nevében megköszönni neki ezt a több éve tartó programsorozatot, és azt gondolom, hogy tolmácsolhatom, hogy érdeklődésre válik a tavaszi folytatás. Ettől függetlenül én is hadd kívánjak önöknek áldott és békés karácsonyi ünnepeket, és hogy még stílusosabb legyen ez a köszöntés, miután mindig versen szoktam zárni az estéket. Egy Nagy Gáspár verset választottam, aki itt a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán végzett népművelőkönyvtár szakon, és a pályáját is itt kezdte. Azt mondom, hogy ez a néhány sorral nagyon szépen jelezte, hogy mit is jelent nekünk a karácson. Égyezvény szalmaszállal. Mindig és mindig. Bűnökben édesült, iramult napok habjaiban foldokló emberek. Egy szalmaszállal, tudjátok-e? Talán a menthetetlent mentitek. Kívül és belül. Poklosan örvényült, háborult világ. De a remény sohasem meghaló. Ha minden utolsó szalmaszál, abból a jászolból való. Viszontlátásra.